arra felé ma még csak elszórtan, holnap azonban már több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megerősödik majd. Az éjszakai 17-24 fok után holnap napközben 31 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó pedig 25 fokos. Friss hírekkel legközelebb 15 órakor várjuk Önöket.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Aratás után és sütés előtt. Várkonyi Benedek műsora. A kenyér ez az ősi eledel csak nem az egész emberi kultúra életben tartója, és ezért jelképe is. Nélküle nincs földi lét, mert évezredek óta tartja el az emberiséget, és tölti meg élettel. Ősi, mert számunkra láthatatlan időkből ered, elképzelhetetlen messzeségből érkezik, egészen máig, mert ma ugyanúgy létünk nélkülözhetetlen eleme, mint volt hajdanán a régi világok emberei számára. Nélkülözhetetlen, így azután fontos jelképünk is lett. Ott van hétköznapjainkban, és ott az egész emberi szellemben, a művészetekben és mindennapi kapcsolatainkban. Létezésének mélységeiről nem sokat tudunk, csak azt, hogy van, de azt sem igen vesszük észre, inkább csak akkor gondolunk rá erősen, ha nincs. Augusztus 20-a számunkra az életkör évente visszatérő pillanata, s benne az új kenyér képével és gondolatával. Eltöprengünk hát most a lényegéről, életéről, történetéről és százféle alakjáról. Néprajzkutató, ókortörténész, gasztronómia történész, teológus beszél most a kenyérről, és minden kenyerek forrása a pék. A kenyér, mint az élet egyik őseleme, mindig is fontos szerepet kapott a hétköznapokban. Nem csak akkor, amikor asztalhoz ülünk, hanem azon a hosszú úton is, amíg ez a kenyér sokféle alakjában megérkezik az asztalunkhoz. Legelőször Kuti Klára néprajzkutató beszél, a mából elindulva visszafelé a múltba.
A mostani ismert, magas, erjesztett kenyerünk, az a 13.-14. századtól adatolt a mi számunkra. Nagyon érdekes adataink vannak arra, hogy egyre inkább terjed el az újkornak a századaiba. Ezek adóba vagy ajándékba adott kenyerek, és amikor azt látjuk, hogy egy jobbágycsalád 30-40, 100-200 kenyeret ad adóba, akkor azt gondoljuk, hogy ez lepénykenyér egyszerre. És amikor azt látjuk, hogy mondjuk egy jobbágycsalád csak 3-4 kenyeret ad, akkor azt gondoljuk, hogy ez erjesztett lehet. Nincsen rá külön terminusunk, latinul mind a kettőt pánisznak hívják, nem tudjuk a forrásokból kibogarászni, hogy valóban így van-e, csak sejtjük, hogy a nagy számbeli különbség az például ezt akarhatja. És ez az erjesztett magas kenyér, ez azt lehet mondani, hogy a magyar társadalomban a késő középkortól válik egyre inkább általánossá, de még a 17.-18. századi adatokban is ismerjük a lepénykenyeret, vagy másképp is mondhatom a hamuba sült pogácsát.
A kenyérhez való viszony változott az évszázadok során. Azt tudjuk, hogy még ma is vannak olyan szokások, hogy a kenyérre keresztet vetnek, és azt is azért lehet úgy tudni, hogy a kenyér úgy nagyjából nagy becsben van tartva. Nem csak azért, mert fontos dolog, és a táplálkozásunknak egy nélkülözhetetlen eleme, hanem valamiért egy érzelmi viszony is van. Mennyire igaz ez, mennyire fejlődött ez ki, vagy mennyire csak olyan képzelt ez, amit a kenyérhez társítunk, és nem is mindig joggal?
Erre szerintem elég nehéz felelni, mert elég nehéz megmondani, hogy a tiszteletet, amit mondjuk a kenyérhez való viszony mögött feltételezünk, azt hogyan lehet pontosan adatolni. Az tény is való, hogy ismerünk ilyen szokásokat, hogyha valaki lejtett egy kenyeret, akkor megcsokkolta, hogyha fölvette, vagy amikor megszegtek egy egész kenyeret, akkor keresztet vetettek rá, és ez mind a tiszteletnek a mutatója, illetve annak az elismerése, hogy a kenyér, a mindennapi kenyerünk az az alapvető táplálék. Nem volt mindig alapvető táplálék a magyar vagy az európai társadalomnak, ebbe volt egy markáns fordulat úgy az európai területektől függően a kora újkornak a századai, késő középkor kora újkornak a századai, amit az európai gazdaságtörténet elgabonásodásnak mond ilyen gyönyörű szép szóval. Ez tulajdonképpen azt próbálja takarni, hogy ebben az időszakban olyan erősen meg nő Európának a lakosság, és itt egy kicsit Magyarország kivétel, hogy a korábbi állattenyésztő területek átmennek gabonatermő területekbe. Ez a húsfogyasztásnak a visszaszorulását és a gabonafogyasztásnak az előretörését jelenti, és ez nyilván azért volt szükséges, mert a megnövekedett lakosság az megnövekedett élelmiszer szükséglete rendelkezett. Ez azt is hozza, ez az úgynevezett elgabonásodás, hogy az étkezésben a kenyér kenyérnek a szerepe megváltozik. Addig azt lehet mondani, hogy a kenyér az inkább egy kísérője az étkezésnek, nem feltétlenül szerveződik rá egy komplet étkezés. Ha megnézzük mondjuk a középkori ábrázolásokat, szerencsés módon ugye nagyon sok bibliai történetnek a része az asztal, a terített asztal, ugye mondjuk kánai menyegző, meg utolsó vacsora, meg ilyenek, és ezért nagyon sok ábrázolásunk van terített asztalról, akkor azt lehet látni, hogy a terített asztalnak a szerves része egy ilyen kis cipócska, ami elsősorban a főúri asztaloknak a része, tulajdonképpen a főúri étrendnek a része, ez az ilyen 40-50 dekás ilyen kis fehér cipó. A parasztjáztatásból inkább feltételezhetően a korábbi századokból is a nagyobb, egy hétre, két hétre előre sütött kenyereket ismerjük, nem ezeket a pici adagokat.
Meg lehet-e azt figyelni, hogy Európában a különböző régiókban hogyan változik a kenyér, vagy minek a hatására? Például azt tudjuk, hogy a német kenyér egészen más, mint a francia.
Egyrészt ugye minden régiónak van egy domináns gabonája, és az, hogy a kenyér az fehér, az ugye mutatja, hogy nálunk az alföldi gabonatermelés, búzatermelés volt elsősorban, az meghozta nekünk azt az érzést, hogy a kenyér az fehér. Most ugye a németek, hogyha elmegyünk, akkor azt látjuk, hogy a kenyér az alapvetően nem fehér, mert az ő domináns gabonájuk az elsősorban a rozs. Itt a Kárpát-medencében is jelentős a rozs kenyér, illetve a rozs gabona összekeveréséből sütött kenyér. Ezt ismerjük gyakorlatilag a mai napig, végig az élelmiszeripar is keveri, és szinte alig van tiszta búzalisztből, vagy tiszta rozslisztből sütött kenyér, még hogyha úgy is hívják őket. Tehát minden régiónak van domináns kenyérgabonája, ami kihalt a kenyérnek a formájára is, meg a kenyérnek a színére is. Ugye a különböző gabonafélék azok nem egyöntetően fermentálódnak, és nem egyöntetően viselkednek a sütés során, és ezért lehet ilyen különbözőség. Illetve a fűszerezés is, amit például németek nagyon szeretnek mindenféle ilyen különböző magvakkal, meg egyéb fűszerekkel kenyeret ízesíteni, ami szintén kihat rá. A másik, ami még hat, az a gabonának a hiánya. Mit csinálnak azok a területek, amelyeken még a rozs is mondjuk bizonytalan termést hoz, és mégis pótolni kell a kenyérgabonát. Erre két nagyon szép példánk is van a Kárpát-medencéből, az egyik az északi területek, ahol amikor a burgonya bejön a 18. század közepén, akkor egyrészt ugye nagyon nehezen fogadják el a burgonyát a szélesebb néprétegek, másrészt pedig először kenyérpótlónak próbálják használni. Tehát nagyon nehezen tör át a burgonya, mint főétel, és megpróbálnak mindenféle ilyen burgonyás kenyereket csinálni, mert tulajdonképpen a lisztre éhesek az emberek, vagy a kenyérre éhesek. A másik ilyen régiónk az a déli délkeleti régió, az Erdélynek a területe, ahol Olaszország felől, vagy Itália felől jön a kukorica, és lép kenyérpótlóként egy nagyon domináns helyzetbe, megint kétféle módon, vagy belekeverik a meglévő, de kevés gabonának a lisztjébe, és akkor egy ilyen kukoricás kenyér lesz belőle, vagy amit Erdélyből jól ismerünk, ez a kása étel, a kukorica lisztből készült kása, amit ugye puliszkának hívnak, igen, és ami azért nagyon jó kenyérpótló, mert a főzés során egy ilyen nagyon kemény kása lesz belőle, és amikor kiborítják a fazékból, akkor ez megmerevedik, és ezt lehet szeletelni. És gyakorlatilag ugyanolyan kísérő ételnek lehet használni a puliszkát, mint ahogy mi a kenyeret használjuk, és nagyon finom.
József Attila verse.
Éhség. A gép megállt. Elfáradt porkering fölötte, mint az őszi köd meg pára, s rászáll az emberek hajlott nyakára, kik esznek most. Átizzadt szennyes ink hül a vállukra, fal, fal, egyre mind. Kenyérs uborka az ebédjük mára, s mind úgy eszik, ne vesszen csöp se kárba, s hogy jót harap, s hozzá harap megint. Már nem törődnek semmit az idővel, a harapások majdnem összeesnek, de jól megrágnak minden falatot. Egészséges, még jó paraszt tüdővel szívják, rágják a port, szénaszagot, s csak esznek, esznek, nem beszélnek, esznek.
Mert
mert ez a nép már rég, amióta vevő szavazatra nincs, túltette magát minden gondon, s akitől rég veszősbe állt sereg és hatalom függött, ma egészen meglapul és csak e két dolgot kívánja szorongva, cirkuszt és kenyeret.
Juvenalis írta el szavakat. Az ókori Róma költőjének, ennek a szatirikus gondolkodónak a véleménye az elmúlt 2000 esztendőben mit sem veszített erejéből. Ma is idézzük, s e két szó, kenyér és cirkusz, beleégetődött az európai kultúrába. Patai Horváth András ókor kutató beszél.
A kifejezés latinul ismert, és egy római szerzőtől származik. A Krisztus utáni első században Juvenalis az, aki ezt leírta, Pánemet circenzész, egy szatírájában, ahol pont arról van szó, hogy a rómaiak, akik korábban politikai döntéshozók voltak, a római nép, az ő korában már csak ezzel a két dologgal foglalkozik, hogy meglegyen a betevő falatja, és hogy meglegyenek a szükséges szórakozásai.
Ez tulajdonképpen egy uralkodói fogás, hogyha az embereknek ezt a két dolgot megadjuk, akkor nem lesznek békétlenek, és ezzel le lehet őket szerelni, és így lehet aztán nyugodtan kormányozni, uralkodni?
Igen, ez kimondatlanul nyilvánvalóan egy uralkodói vagy politikai elv volt. Rómának tudjuk, hogy hatalmas, több százezres, sőt a császárkorban már milliós lakossága volt, és a néptömegeknek a nagy részét könnyebben lehetett féken tartani, hogyha elfoglalták őket, egyrészt cirkuszi vagy egyéb látványosságokkal, másrészt hát a városnak kenyér vagy gabona ellátásra volt szüksége, ezt egyetlen egy vezető sem kerülhette meg, erről valamiféleképpen gondoskodni kellett.
Juvenalis, akit elsősorban a szatíráiról ismerünk, szatirikusan gondolta, tehát volt ebben valami gúny, hogy ezt a kettőt kell megadni a népnek, és akkor béke lesz, vagy pedig ez tényleg valamilyen bölcsesség volt, hogy ha ez megvan, akkor nyugalom van.
Ez egy mélységes pessimizmus, és igen, maró gúnynak a megfogalmazódása, és nem valami filozófikus bölcsesség.
Azt lehet tudni, hogy megvoltak annak a feltételei, hogy azért az embereket ellássák kenyérrel, mert hogyha éhség van, akkor lázadástól lehet tartani, akkor már nem lehet úgy igazgatni egy országot. Azt tudjuk, hogy a cirkusz, vagyis a gladiátor játékok az nagyon is dívott abban az időben.
A cirkusz alapvetően nem a gladiátor játékokat jelenti, hanem az kocsiversenyeket jelentett. Bele tartoztak ezekbe a látványosságokba, természetesen a gladiátor játékok is, de azok nem a cirkuszban zajlottak. Természetesen megvoltak a feltételei annak, hogy a lakosságot ellássák gabonával. Ez sokáig abban a formában zajlott, hogy gabonát osztottak. Aztán volt olyan időszak, amikor csak a gabonához ártámogatást biztosítottak a rómaiaknak, de volt olyan is, amikor kész kenyeret, vagy akár olajat, vagy bort és húst is osztottak a népnek.
Azt lehet tudni, hogy akkoriban milyen kenyér volt? Vannak erre források, vagy irodalmi művek esetleg?
Természetesen vannak, van egy római szakácskönyvünk is, egy bizonyos Apicius nevű szerzőtől, és ez alapján ma is bárki megsütheti a római fajta kenyeret. Egyszer volt szerencsém ilyen római kenyeret enni, sokban hasonlít a maihoz, kicsit ízetlenebb, meg másfajta fűszerezése van, de alapvetően olyasmi, mint a mai kenyer.
Ez hogy ment? Hogy ezt adományozták, vagy dolgoztak érte? Hogy történt ez?
Hát voltak, akik megtermelték maguknak. Ez volt a legegyszerűbb és a legáltalánosabb. Róma városába konkrétan, ahol ugye sokkal többen laktak, mint ahány embert az adott terület el tudott volna látni, ott gabonai importra szorultak, és ezt a gabonát a birodalom olyan területeire importálták, ahol bővében volt, például Egyiptomból. Egyiptomnak egyik legfontosabb stratégiai szerepe éppen ez volt, hogy onnan a gabonellátást lehetett megoldani. De ugyanilyen terület volt Szicília, ahol nagy területen telepítettek gabonát, és onnan más területeket is el lehetett látni. Ez egyfajta adó nem volt, amit bizonyos helyeken beszedtek, máshol pedig szétosztották. Katonaságnak rendszeresen juttattak, és hát ilyen nagyvárosoknak, mint Róma, meg Alexandria lakosságát, azt ilyen gabonaosztásokkal kellett megoldani.
Hogyha a másik felét nézzük a cirkuszt, akkor miért a kocsiverseny volt az, ami a kenyér mellé társult? Ez csak egy szerzői találat volt Juvenalis részéről, vagy pedig volt ennek valamilyen hagyománya már akkor?
Nagy hagyománya volt a kocsiversenyeknek, mert a görögöknél is ez volt a legnépszerűbb sportverseny, és a római korban pedig külön pártok alakultak, így hívták őket, cirkuszi, vagy hát kocsiverseny csoportok, amelyeket különböző színekkel, fehérrel, vörössel, kékkel, zölddel jelöltek, és hát ugyanúgy, mint ahogy a mai lóversenyeken lehetett fogadni, ott is mindenkinek megvolt a maga pártja, akinek szurkolt, akire elfogadott.
A szólások az idők folyamán azért változnak. Juvenalisnak ez a mondása tulajdonképpen ugyanúgy értendő ma is, mint volt értendő akkoriban. Tehát, hogy a kenyér és a cirkusz ez a két fő dolog az életben, legalábbis ez szerint a kissé cinikus mondás szerint.
Hát szerintem ezt még ma is így lehet érteni, igen, ez sokat nem változott. A cirkusz értelme az nyilvánvalóan teljesen megváltozott. változott, de a kenyér része a mondásnak az azt hiszem mind a mai napig változatlan. Az uralkodók fölismerték, hogy ez a két olyan szükséglet a népnek, amit a legkönnyebb kielégíteni. Volt más szükséglete is, például az adóeltörlés. Ez egy általános kívánsága volt a rómaiaknak, és amelyik császár csak tehette, általában uralkodás elején megtette azt, hogy elengedte az addigi adósságokat, az adóskönyveket összehordták a fórumra, és ott szépen elégették. De ezt azért nem lehetett olyan könnyen megvalósítani mindig, mint a kenyérosztást vagy a cirkuszi játékokat.
A kenyérosztás persze rossz emlékeket is ébreszt. Örkény István írása is azokat az időket idézi, amelyek sötétebb korokból valók. Olyan sötét korból, mint olykor a kenyér.
A kenyér színe majdnem fekete, formája téglalap. A kenyérvágó mindenek előtt hosszában kettészeli a téglányt, aztán pedig kereszte. Egymással párhuzamos vágásokkal 8 egyforma karéra vágja. Ez összesen 16 szelet. Egy-egy ilyen szelet gorombán 70 dekás. Amikor az összes kenyereket így módon felszeletelte, boszorkányos gyorsasággal leméri őket két mérlegen egyszerre. Amelyik egy hajszállal több, abból lecsíp egy darabkát, amelyik kevesebb, arra rádob egy falatot. Ezt a falatot lovacskának hívják, s az ilyen lovacskás adagok nem tudni miért nagy becsben állnak. Ameddig a mérleg karja be nem áll a vízszintesbe, így szól az íratlan megállapodás, addig a kenyérvágónak tilos kivenni az adagot a serpenyőből. Amíg a 401 néhány porciót le nem mérte, addig senki sem nyúlhat a kenyérhez.
Jó kenyérnek azt tartjuk, mely domború, héja sem igen lágy, se nem felette kemény, sárga vagy barna, de nem fekete égett. Nincs elválva a bélétől, a béle szívós, és nem morzsolódik. Ha a bélét nyomják, ismét felduzzad magától. Inkább apró sűrű, mint igen lyukacsos, jó ízű, s még több napok múlva sem savanyú. A tejet felissza, mint a spongyja. Ha a fenekét megütik ököllel, az egész kenyér egyaránt megrendül. Egy szakácskönyv 1840-ből. A kenyér szerepe az európai és a magyar kultúrában. Füreder Balázs gasztronómia történész.
Az európai és a magyar gasztrokultúrát érdemes külön választani. Még a 16.-17. századi források is egyértelműen azt bizonyítják, hogy Magyarországon a fehér kenyérnek volt Isten igazából nagy szerepe. A kenyér alatt a fehér kenyeret értették, és tény is való, hogy fogyasztottak rossz kenyeret is, vagy vegyes lisztből készített kenyereket, de ezeket a nemesi udvarokban kevésbé szerették, és ezeket inkább a cselédeknek, a szolgálóknak adták, de a főúr az egyértelműen fehér kenyeret evett. Amikor a magyar nemes urak Nyugat-Európába jártak, tehát ott mindig megegyezték itt az útleírásaik során, hogy ott milyen fekete, rossz ízű kenyereket adnak. Bezzeg Erdélyben vagy Magyarországon ezeket a kenyereket jól megdagasztották, fehér ízből készítették, és finom, friss, omlós kenyereket fogyasztottak.
Ez azt jelenti, hogy akkor a különböző kultúrákban, és hát még szűkebbre véve a különböző országokban a kenyérnek más és más a státusz, hát az egyik helyen a fekete kenyér az értékesebbnek.
Egyértelműen a földrajzi elhelyezkedést is figyelembe kell venni, és a földrajzi adottságokat is. A Kárpát-medencében normális búzakenyeret lehetett előállítani, vagy búzát lehetett termeszteni, és abból nagyon finom fehér kenyereket lehetett készíteni, míg például Német-Alföldön vagy német területeken az időjárás ezt befolyásolta. Tehát ezért is inkább rossz kenyereket fogyasztottak.
A normális kenyer az mit jelent? Az, hogy a fehér kenyér tekinthető általában?
Igen, tehát a normális kenyér az a fehér kenyér. A 17. századi főúri udvaroknál a kenyereket 2-3 féle különböző rangsorba sorolták. Voltak a fehér kenyerek, amit egyértelműen a főúr fogyasztott. Volt a úgymond ilyen abajtóc, vagy ilyen kevert lisztből készült kenyér, amit a familiárisok kaptak, és volt a rossz kenyér, a fekete kenyér, amit a cselédeknek adtak oda. A kenyér súlyával kapcsolatban nem volt egységes kenyér. Ezeket inkább nevezhetjük cipónak is. Találhatunk 30-40 dekás cipókat is, de az országnak vannak olyan részei, ahol ezek a cipók 70 dekásak. És az, hogy ki mennyit kapott belőle, az egyik uradalomban ebből 2-3 darabot adtak, másikba csak egyet, attól függ, hogy mekkora volt a súlya. De egyértelműen a kenyér, amit tényleg nagyon szerettek, az a fehér kenyérre vonatkozik, de mellette az élen volt a többi, tehát a kevert lisztekből készült kenyerek is.
Petőfi Sándor, fekete kenyér.
Miért aggódó lelkem, jó anyám, hogy kenyeretek barna emiatt? Hisz meg lehet, ha nincs idehozottán, fehérebb kenyérrel él fiod. De semmi az. Csak add elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér. Itthon sokkal jobb ízű én nekem a fekete, mint máshol a fehér.
Amint már szó volt róla, minden kenyerek forrása a pék, Nagy Emese portréja.
Miklós Mihály fiatal, de azt beszélik az egyik legjobb pék, vagyis jó a kenyere. A teremben egy hatalmas kemence áll, terpeszkedik inkább. Fejem felett plafonra erősített péklapátok, jobbra egy dagasztógép és egy terebélyes asztal. Na meg egy mérleg és az óra. Nagyon fontos. A liszt pedig elmaradhatatlan, persze mindenhol. Padlón, asztalon, ruhán, ott van. De még hiába szaglászok. Kenyér, az nincs.
Ez maga a pékség, igen.
Az meg a kemence. Nem rossz.
Tégla.
Nem a hagyományos, tehát nem tudom, nem így szoktuk
kívül,
meg.
Ez kívül csak a díszítés belül samott téglából van, és tűzálló betonból, meg hőszigetelésből.
Új még ez a kemence. Tesztüzem van, és nagyon meleg. Jó az a cipóknak. A dagasztás után vagyunk, és míg kell a kenyér, addig csabátát, ez egy olasz kenyérkefajta, adagol darabol Mihály. Mit csináljunk? Erre van igénye az éttermeknek, nem pedig a magyar, de levegős, adalékanyagos zsemlékre.
Ez csabatta, amit most csinálok.
Szárított paradicsomos?
Igen, ez éppen az.
És hát miért is szigorúan?
Természetesen, az hozzátartozik, hogy pontosan egyformák legyenek a termékek. Ez egy olasz szó, papucsot jelent egyébként. Eredetileg, ha jól tudom, mert ennek a kenyérnek, ennek papucs formája lesz, amikor megsül, igen. Ezek a kovászos technikák arra is jók, hogy sokkal tartósabb kenyereket lehet velük csinálni, és sokkal finomabb ízek alakulnak ki, savasabb, és hát ez hozzájárul ahhoz, hogy ne menjen tönkre olyan hamar a kenyér.
Na, meséljenek, hogy...
Én nekem azt csinálom, de próbálok akkor megcsinálni.
Nehéz jó kenyeret készíteni, mert hozzáértőktől azt hallottam, hogy egy kezükön meg tudják számolni az országban az igazán jó pékeket.
Szerintem nem olyan nehéz jó kenyeret csinálni, csak be kell hozzátartani bizonyos szabályokat, meg olyan eljárásokat kell alkalmazni, amik lassúak, időigényesek, meg munkaigényesek.
És mind például mik ezek?
Illetve olyan alapanyagokat kell vásárolni, amik drágák. Én például olyan lisztet vásárolok, amihez nem kell adalékanyagot használjak.
Az milyen liszt?
Hát jó minőségű liszt. Nálam ez például egy fontos szempont. Ezen kívül pedig nagyon kevés élesztőt használok, sok kovászt, és lassan, hosszú érleléssel készítem ezeket a kenyereket.
Akkor mikor kezdtek el?
Most per pillanat hajnali 4-kor kezdek, és délelőtt, kora délelőtt vannak kész a kenyerek.
Jaj, de nagy munka ez. Hát mi ez a kis polcos rendszer?
Ez egy olyan állvány, amin kelnek a kenyerek, amikor már szét vannak osztva, és aztán innen kerülnek rá a lapátra, és onnan be a kemencébe.
Csinos kis, hát hogy mondjam, baldahin veszik körül, tehát ugye le van védve.
Igen, ez azért fontos, hogy ami pára keletkezik ott bent a kenyerekből, ami kijön, az bent is maradjon.
Á, ne szárítsa
ki. Ne szárítsa ki, ne legyenek bőrösek a kenyerek.
Attól lesz bőrös? Hát ez nagyon fifikás, tépő. Leszigetel. Mennyi idő kell nekik?
Ezek is körülbelül egy órát kellnek, és akkor utána mehet be a kemencébe.
Nagy rendes kenyeret nem is csinál?
De csinálok, azt is, csak azok már ott vannak fönt a polcon. Ezeket kicsit lejjebb pakolom.
Mert? Van annak funkciója?
Van egyébként. Ugye minél magasabban van, annál melegebben van, és annál gyorsabban kell.
Aha, tehát hogy itt a szobában ugye fönt van a meleg levegő.
Igen, és főleg most így nyáron ezzel állandóan szórakozni kell, hogy ugye itt a kemence miatt van.
És hány kilós egy ilyen polc?
Hát ezen van mondjuk olyan 40 ilyen csavatta, 15-20
kiló.
Kiló, igen.
Pompás, viszont az illata nagyon jó.
Igen?
Aha, érzem ebben a paradicsom illatát. Hát most az oliváshoz nem tudom, hova kell dugjam az orromat. Ez följebb van az olivás?
Olivás az lejjebb van.
Aha.
Ezeket el lehet kezdeni lassan betenni, de a kenyereknek még kell egy 3-4 óra, és akkor lesznek készen.
Aztán miért pék? Mert úgy eredetileg nem az, valahogy ezt hallottam.
Igen, én eredetileg egész mással foglalkoztam. Filmkészítéssel, operatőrnek tanultam, meg fotóztam.
Hát, nem jött be? Inkább pék lett?
De bejött, sőt, nagyon szerettem csinálni, és még most is szeretem csinálni, hogyha tehetem. Valahogy így beleszerettem ebbe a dologba, megtetszett, szerettem volna megtanulni.
De tényleg nem akarom bántani, de mi tetszik abban, hogy hajnalban kell és kenyeret dagaszt, meg kenyeret süt?
Egyrészt nagyon szép. szép kenyereket lehet csinálni, nagyon finom kenyereket lehet csinálni. Az emberek nagyon boldogok, hogyha kapnak egy finom kenyeret, ami azért így lelkesítő dolog, hogyha valami olyat csinálsz, amikor mások boldogok, meg örülnek. És ez egy kézműves dolog, megtetszett benne sok minden. A kemencék nagyon tetszenek, nagyon sok fatüzelős kemence van a világ különböző pontjain, mindenféle más technikákkal épültek, meg működnek, és nagyon izgalmas dolog, meg maga a kenyér. És hát nem utolsó sorban egy olyan dolog, amire naponta szükség van, és egy folyamatos, állandó, valószínűleg élete végéig csinálhatja az ember.
Jövet biztosztakva.
Igen, ez szerintem egy fontos szempont manapság. Csak ez a fajta kézműves pékség, ez itt Magyarországon nem igazán működik, úgyhogy azokat a dolgokat, amik speciálisan ehhez tartoznak, azokat egy pékségbe kellett megtanuljam külföldön.
Most ilyen 285 fok van a kemencébe, hogyha így betartod a kezedet.
Hát igen, nem hideg.
Péklapát, rá a cipócskák is. Hopp, egy gyors mozdulattal már a kemence padlóján is landolnak. 25 perc, és kész. Potyognak az asztalra az illatos sült kenyérkék.
Most kezdem érezni az illatát.
Igen, ezek már rendesen megsült kis minicsalották.
Mit figyel?
Mérettet, térfogatát, hogy időben lett-e berakva, színét, elég pára volt a bent, hogy eléggé repedezettek-e. A végeredmény az a fontos, és azt tetszik, és az hajtja az embert menet közben, hogy végül legyen egy szép, finom kenyér, amit ki lehet rakni a polcra, a boltban, amit tetszik másoknak is, és ízlik.
Jól néz ki, nem?
Szépek lettek.
Nekem nagyon tetszenek.
A kenyér, mint mindennapi étkünk, ott van mélyen az emberi szellemben is. Gondolatok a kenyérről, a szellemről és a kultúráról. Udvardi György teológus beszél.
A kenyér az ember életében tölt be nagyon fontos szerepet. És természetesen a Biblia mindig az Isten és az ember kapcsolatát szemléli, ezt próbálja értelmezni. És éppen ezért a Bibliában a kenyér előfordulás az mindig, mint Isten adománya jelenik meg. Egyrészről a Teremtés könyvének a leírásában találkozunk ezzel, amikor a bűnbeesést követően az embernek ez az üzenet, hogy verejtékkel kell megkeresned a kenyeredet, megdolgoznod a földdel, megküzdeni a földdel. Másrészről a kenyér az mindig, mint Isten adománya, a bőséget is jelenti, és az áldást is jelenti. Tehát amikor az ember a Bibliában bővelkedik a kenyérrel, bővelkedik a javakkal, hiszen a kenyér az nem csak a kenyeret jelenti, hanem jelenti mindazon javak összességét, amire az embernek alapvetően és lényegileg szüksége van az emberi élethez. Tehát amikor bővelkedik a kenyérben, akkor az Isten áldását is bírja. Ez különösen az Ószövetségnek a gondolkodása, és természetesen amikor szűkölködik valami oknál fogva, akkor, mintha az Isten áldása hiányozna az ő tevékenységéről, törekvéséről, erőfeszítéséről.
Hogyha a Bibliát olvassuk, akkor azt látjuk, hogy itt nem csak az embernek és a természetnek a kapcsolatáról van szó, hanem arról is szó van, hogy a kenyér az emberek közötti kapcsolatban is megjelenik. Vannak nagyon ismert mondások, mintha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel, vagy kölcsön kenyér visszajár. Ezek mind a Bibliából származnak. Miért van, hogy egy ilyen alapvető létfenntartási cikk ennyire az emberek közötti viszonyba is beleszól, vagy legalábbis szimbolizálja azt.
Nagyon szépen érzékelteti ezt a katolikus szertartásban a felajánlási imádság, akkor a kenyeret felajánlja a pap, akkor áldást mond, áldott vagyunk mindenség, mert a te bőkezőségedből kaptuk a kenyeret, felajánljuk neked, mint az emberi munka gyümölcsét is. Tehát benne van az emberi munkának a tevékenysége is, de benne van mindaz a kapcsolatrendszer, amiben az ember él. Tehát ilyen szempontból például egy adott helyzet is tudja értelmezni a kenyérnek a jelentőségét. Például ezekre a mondatokra is utalok, amelyeket említett, de például amikor azt mondjuk egy szenvedésben lévő emberről, hogy a könnyek kenyerét teszi, vagy a hamunak a kenyerét teszi. Vagy amikor az örvendező emberről azt mondjuk, hogy az öröm kenyere jutott neki. Vagy a bűnös ember, aki menekül, aki bujdokol, a hazugság kenyerét teszi. Vagy a lusta ember, vagy a tétlenség kenyerét. De ugyanígy az emberi kapcsolatokat is lényegileg meghatározza. Nem csak a régi időkben, napjainkban is, talán nem figyelünk annyira oda, de lényegileg ugyanezt jelenti, mert például az étkezésnél nem csak arról van, hogy valamilyen táplálékot magunkhoz veszünk, hanem az is fontos, hogy kikkel tesszük ezt. Tehát Tehát akivel megosztom a kenyeremet, az egy baráti kapcsolatot jelent. Akivel ezt nem teszem, nyilván ez egy más minőségű kapcsolatot jelent. Hogy ugyanez a vendégszeretetnek a tapasztalata is. Megosztani a kenyeret a vendéggel, megosztani a kenyeret a vándorral, úton lévővel. Ez azt is jelenti, hogy megosztom a sorsomat vele. Elfogadom az ő életét, sőt, egy vándornak, egy úton lévőnek kenyeret adni, azt jelenti, hogy életet adok neki, lehetőséget adok neki.
A kenyérrel kapcsolatban vannak, ha nem is negatív példák, de olyan töltetű példák, amelyek pont a kenyértől való elszakadást jelentik talán inkább. Van például egy mondás, hogy kenyértörésre viszi a dolgot. Ez azt jelenti, hogy az életnek a bonyolult rendszerét is képes a kenyér valahogy ilyen képekben megjeleníteni?
Kenyértörésre vinni a dolgot azt jelenti, hogy megszakítjuk a kapcsolatot. Nem vagy fontos számomra. És ez annyira lényegi kifejezés, hogy ez az életközösség megszakadását, megszakítását is jelenti. Tehát ilyen szempontból ugye a kenyérnek itt nagyon is a szimbolikus jelentése áll elénk. Amikor a kenyérről, vagy egyáltalán létünket ennyire mélyen meghatározó dolgokról, fogalmakról, de inkább tárgyakról beszélünk, akkor mindig három síkon szemléljük ezt. Szemléljük egy antropológiai síkon, a kenyér életet ad, éltet, enni kell, erőnk legyen. Egy szimbolikus síkon, irodalomban, irodalmi alkotásokban, vagy ilyen mondásokban, amelyekről itt az imént beszélgettünk. És a harmadik sík, ami a kenyérrel kapcsolatban nagyon nagy jelentőséggel bír, ez a szentségi, vagy a szakramentális sík. Ahogyan a kenyér mondjuk egy családban is szülőknek a munkáját jelképp életet ad a gyermekeknek, de ugyanígy a liturgiában, ahol a kenyér a szentségé válik, és így adja azt az életet, ami az Istentől származik, és így tekintünk a kenyérre, mint Krisztus testére, az örök élet kenyerére.
Ez a három nézőpont, amelyet az imént említett, benne van mind a három a Bibliában? Találunk mondjuk az antropológiai nézőpontra is példát. Ez azért lehet érdekes, hogy az antropológia mégiscsak egyfajta tudományos megközelítés.
Igen, amikor az emberi életnek a elszakíthatatlan részeként tekintünk az életre, a kenyérre, számtalan ilyen példával találkozunk a Bibliában, és ugyanígy a Bibliában a szimbolikus értelmével is számtalanszor találkozunk. Mint ahogyan a mi mindennapi életünk, mert még akkor is, hogyha nagyon nagyot változott a kultúrán gondolkodásunk, mégis nagy jelentőséggel bír ez.
A kenyér elsősorban az európai kultúra számára nagyon fontos és központi kérdés. Azt lehet tudni, hogy más kultúrák hogy viszonyulnak a kenyérhez, mondjuk egy keleti társadalom. Ott is ilyen szoros a kapcsolat, vagy pedig ott másfelé tolódik el, mert ott mondjuk nem a kenyér annyira fontos, hanem a rizs.
Ez nagyon érdekes, mert például a keleti kultúrában valóban a rizsnek vagy más gabonafélének nagyobb a jelentőség. Ugyanakkor mégis a kenyér valamilyen szinten megmarad a maga jelentőségében, például az ünnepi étkezéshez. Például a ritka barát érkezésekor, mint valami különlegesség, akkor a kenyeret kínálják, vagy kenyérből készített ételt kínálják. Ha nem is minden kultúrában azonos jelentőséggel, de szinte minden kultúrában a kenyérnek kihagyhatatlan jelentősége van. És ugyanígy ebben a hármas rétegben, hogy van egyfajta szentségi karaktere is, nagyon érdekes, hogy a keleti kultúrákban is például a szentmise bemutatásához ugyanúgy búza kenyeret használnak, nem pedig rizsből készített valamilyen más táplálékot, noha esetleg az a kultúra ezt indokolná is tenni, vagy könnyebben elérhető lenne.
Johann Sebastian Bach kantátája, Brich dem Hungrigen, dein Brot, szegd meg kenyeredet az éhezőknek. Idéztünk már egy Ódon szakácskönyvből, mert a szakácskönyvek egy-egy kultúrának a lenyomatai. Hogyan bukkan föl a kenyér a szakácskönyvekben? Füreder Balázs gasztronómia történész.
Folyamatosan jelen van. A 16., 17., 18. és egészen a 19. század közepéig szinte majdnem minden receptben találkozunk valamilyen módon a kenyérrel. Először is sűrítésre használták. Kenyérrel, zsömlével sűrítették az ételeket. A másik alapnyersanyagnak is lehet tekinteni a kenyeret. Számos olyan ételt készítettek, aminek kenyér volt az alapja. Nagyon sok édesség van ilyen, például a kenyértortát. Ott vannak a különböző tálba főttek. Ezeket a 18. században általában vándlinak nevezik, de ugyanúgy jelen vannak például a 19. századi szakácskönyvekben ezek a tálba főttek. Ez nem más, mint feldrabolt kenyér, tojással összekeverik, tehát a tojásat kötőanyag, és ehhez adnak valami ilyen ízesítő anyagokat, fűszereket, fahéj, őrölt szegfűszeget, például nádmézet. Vannak különböző gyümölcsös tálba főttek is, például eperrel vagy almával, körtével ízesítették ezeket. kenyeret, de a lényeg az, hogy ezt a masszát utána belerakták egy fazékba, és ezt megsütötték. Tehát így is megjelenik a kenyér, vagy készítettek belőle gombócokat. Tehát ha jól emlékszem, Zrínyi szakácskönyvében, 17. század közepén született ez a mű, találtunk egy kenyér szömörcsököt, ami nem más, mint egy kenyér gombóc, a lényeg az, hogy ennek is az alapja a kenyér, és utána az, hogy ezeket a gombócokat miben főzték meg, tehát böjt alkalmával célszerűbb volt ezeket elkészíteni vízben. Húsevő nap alkalmával ezeket inkább már húslevesben főzték meg. De attól függ, hogy tényleg hogyan ízesítették, meg készítették akár tejben is. Tehát a kenyér így is megjelenik a szakácskönyvekben. A másik, amit még érdemes kiemelni, a kenyér a 16.-17. században egyértelműen talán a legáltalánosabb köretnek tekinthető. Ezzel kapcsolatban még annak idején Galeotto le is írta, hogy a királyi étkezések alkalmával a vendégek kézzel megfogják a húsdarabot, és akkor kenyeret tartanak alá, és úgy emelik a szájukhoz. Nagyon sokáig én is úgy gondoltam, hogy a kenyér az kizárólagos szerepet töltött be a köretek sorában, ellenben ilyenkor érdemes egy gasztronómia történésznek megvizsgálni az egyéb forrásokat is. És hogyha megnézzük például a különböző lakomákat, vagy itt gondolok például a célakomákra, a mesterasztalokra, ott nagyon jól lehet látni, hogy a húsos ételek mellé ajánlanak különböző egyéb köreteket. Mire gondolok? Gombócokra, rizsre, különböző kásákra, és így ebből azért lehet látni, hogy nem csak kenyeret fogyasztottak köretnek.
A kenyér sok száz éves jeledelünk, ételünk. A sok évszázad alatt változott valamit a lényege igazán. Persze hát nyilván változott bizonyos formájában, másképp készítik, mint készítették 300 évvel ezelőtt, de mondhatjuk azt, hogy a lényege az tulajdonképpen ugyanaz, mint akkor, amikor a kenyeret elkezdték csinálni, és valószínűleg ez a lényeg meg is fog maradni még jó pár száz évig.
A lényeg, ha jó indulatúan akarjuk mondani, akkor talán ezt így lehet mondani, de alapvetően nem. Tehát rengeteget változott. Eleve a honfoglalás korabeli lepénykenyerek, majd a kovászos kenyerek, utána, hogy megjelenik az élesztő, és itt a 20. században a különböző adalékanyagok. Amit manapság kenyér néven eladnak nekünk, az nem kenyér. Szerintem, aki otthon sütött már kenyeret, és tényleg így vette a fáradtságot, hogy ne talántán kovászt is készít a kenyérhez, az tudja, hogy másabb az íze, másabb az állaga. Érdekes, hogy itt azt szokták mondani, hogy a 20. meg a 21. században ez a rohanó életmód, és akkor nincs idő semmire, és akkor az emberek így ezért nem törekednek arra, hogy otthon kipróbálják ezeket a finomabbnál finomabb kenyereket. Nekem tényleg az a véleményem, hogy persze a bolti kenyeret is van olyan, amit meg lehet tenni, van, amit kevésbé ízletes, de mindenkinek ajánlanám, hogy legalább életében egyszer próbáljon otthon kenyeret sütni.
Elhangzott aratás után és sütés előtt. Közreműködött Berek Kati, Fenyő Ervin és Fülöp Zsigmond hangfölvételről. A munkatárs Debreceni Géza és Fácán Andrea volt. Várkonyi Benedek műsorát hallották.
A hangfelvétel legutóbb 2010. augusztus 20-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. József Attila verseit Galkó Balázs, Jordán Tomás, Kaszás Gergő és Vallai Péter mondja el.
A kozmosz éneke. Szonett koszorú. A meleg szívű költőnek, a nagy szívű embernek, Juhász Gyulának, aki örök atyám és bátyám, nagy szeretettel és ezzel az ajánlás félével. Lelked valami különös csoda. Meleg szivárvány őszi éjszakában. Ilyet még ember nem látott soha. Elszomorodott megenyhülés. És mint ifjú, fiatal menyasszonyát nászán meleg s halk csókokkal fogadja, bús 40 évedet szívünkön át már az örök élet öleli. Újjongva hozom örök koszorúm, 18 évem legszebb rózsa rajta, és méltó. Vedd, én túl a vakborún, bátyám, Krisztusig emelkedem.
Külön világot alkotok magam, mert mint baktériumnak csepp is tenger, idegen messzi bolygó minden ember, kinek csak vágya, álma, gondja van. És jaj, nem élhet senki gondtalan. S az erős is forog, de mint a henger, mely úttestet simít, s dübörg, de nem mer fölsírni sírva. Fáj az oldalam. S mert ez örök rendünknek tábla bronzza, egyét száz más kimért körökbe vonzza. s csak néhány bús lakója sír-e merszen, csak néhány gondolat őrül bele, hogy miért virít, bár marja űrszele, kerengő bolygó,
friss humusza lelkem. Nehéz ekével szántja milliárd vadbarna fájdalom, s hegyes vasát mélyen lenyomva gázol át a terken. Gőzös meleg barázdákon vetetten kincses kalászok bólogatnak át az út felé, hol kényes, büszke fák, a szépség fái súgnak át a berken. Alattuk ámor ül, ki mindig éhes, sötét szemes paraszti szája véres, és éles sziklán gyilkos késeket fenn. Egy tiszta érzés arra bandukol, s forró vérgőze száll ködökbe, hol szépségfák állnak illatokkal telten.
Lombjuk örök, tél sem vehette el. Ágaikon énekel a pehely is, észbontó pompa nő a téli berken, hogy dús istenkéz ősi fenyvesekben karácsonyokra nem díszítne fel így minden ágat, hajnalon, ha kell komoly nap is, ragyogva fényesebben. Ilyenkor két gonosz titán gyerek, kedvel piroslik tátva nyitva szájuk, csinál a hóbul élő furcsa bábut és hógolyóz, míg messzi munka van, hol tört robot izzadtan témfereg,
dübörgő gép zúgó agyam. Hangja, mit roppant barlang visszhang adhat mély orgonára, és a gondolathad rokkant derékkal görbed untalan, mint korhat fűz görnyed szomorúan deres partján zajló jeges pataknak. Az építők téglát téglára raknak, molnárok szíja suhogón suhan, s mind robotol. Minek? Maguk se tudják. De egyszertán megunják ezt a munkát, izzadt ölükben őrület fogan, s egyszerre mind kizúdulván a kába műhely börtönből bősz anarkiába szétkújtorognak részek boldogan.
Elűzve a zsarnok királyt, a gondot, a gondolatok és az ízes lombok alól örök tavaszba száll, rohan lelkük, mintha a napsugáriban fölébredő baba kacag, s a boldog ifjú anya fülébe szárnya oldott öröm csattog. De addig munka van. Csak halk, éjfél után éjszakán, mint szunnyadó kedves meleg leány, cirógatja gyötört szívük az álom. S mint éjjel nyíló álóé virágon, a kertben úgy csókolnak elheverten a holdas fények rajta.
A holdas fények rajta, mintha kertben nyugodt rögökre bő eső ölel jó áldást, és a föld lomhán lehel súlyos meleg szagot, mely égbe terjeng, vagy napsugár, ha bódult szembe lebben, hogy száz mámor szín víg ünnepre kell, erőt vagy vakmámort úgy hintnek el a holdas fények ember bolygó lelken. Így úgy örök a férfi bolygó társa, örök az asszony, örök a varázsa, s szerelme sokszor lidércként ragyog, s szépsége fénye hideg és balog, pedig kigyúl a vére, ha estenden világbogárkák szárnya
csókra rebben. Az elefánt nagy vére mennydörög, a vadgalamb turbékol és sürög, az ember szebben csókol s véresebben. A nagy elomló asszonytest esetten vonagló vágyjá őrjít, mint örök földéhes izzadt gazdát a rögök fekete zsírja kapzsi révületben. Az ordítás a torkom elrepessze. Én, jaj, tudom, ez lesz az ember veszte, egyszer hiába búg illatozó est, a gyermek ködbe pusztul kóboran. Kit úgy ringat, mint Nílus egykor Mózest, sötét hitem.
Szent
hömbölygő folyam.
Mélyében földet, iszapot keverget. De szűzre mos minden fekélyes lelket, hideg hulláma, s mormol komolyan, és hangja, mint bús apaszó olyan. Gyertek fürödni hozzám, gyertek, úgy gyertek hát fürödni lelkek, s kirúgott éhes kutyaként rohan. De nyáron új erőt dajkál a földnek, komor télen rajt jégtáblák törődnek, s kijönt, hazúdul bánat görgetegje, mely fényét róla híven visszakapja, fölötte a magyarság bolygó napja, s kereng a bolygó, mint fáradt
agy este, örökké kínzó nagy kérdés körül. És mint a rab, ki börtönén belül falat tapint őrülten, hát ha gyenge. Ó, miért nem lendülhet a végtelenbe, különb, szebb nap felé, amely hevül, s ölelő sugárt szálló mederül, melegen ont, megértően izemve. Ó, jaj nekünk, hogy így van immár mindig, szebb útra innen semmi el nem indít, s napunk hideg, mint a rideg őszi este. Tám fénye nem is volt soha meleg, szeretetem tül csak hevül nem meg, amint kihűl
lehull az
ébes.
Ó, szűkössen, de addig bírja ki napom, amíg még Isten is, aki mint vőlegény menyasszonyára lesve kíváncsian kandít kitárt szívembe, mert nem tudok gyöngyszót hullajtani, s bús nyájnyögést aklán túlhajtani. Hajnalt kacag, mert nagy-nagy szeretetre minden napok egy nappá égnek össze, hogy minden bolygót melegen fürössze betelt életben lángjuk, mely lobog újulva. Isten, szörnyű álmodó, kiolvad szívünkből a téli hó, mint feledésbe hulló versorok,
nagy bánatok is feledésbe hullnak, beteg ölébe megvacogó múltnak, s szépségük vissza is csak úgy ragyog, mint déli tájra messzi havasok. Koldus fekély nem bűzlik testvér úrnak, rohadt sebek szelid búvá lágyulnak, s meleg szép szóvá büszke kardvasok. Puha kenyérhez bő meleg tejecskét, szerető szívhez lesz világ békesség, az éhendöglődő szellem röpülhet újizmúsasként titok csúcs fele. Miért az én és végtelen fele?
A bolygók és világok mind kihűlnek, minden atóm az ősbe visszahull, minden lélek az úrba szabadul, fakír és kéjenc ott egyé békülnek. Tömeggyilkos meg Krisztus testvérülnek, mint illat s dögbűz a magasba túl, nyögés s röhely, mely tébolyog vadul, fönn halk illat szimfóniába gyűlnek. Minden világ a mérhetetlen része, az Isten is a lelkek egy egésze, s szépségfáimra miért varjak ülnek. Minek? Károgják, és én nem tudom. S tovább kereng bolygóm a bús úton,
igazságnak gyújtván hűsvényt az űrnek. Mert az igazság élet és az út, az űr a mérhetetlen, s fáj, ha zúg hűs szele, mintha komor fellegül meg kezdő sárkányos jégvihart, s kidülnek táltossa torkából nekivadult jeges lihegések, s a meglapult vándor bőrén marúra keserülnek. Az apró bolygó éppen annyit ér kicsiny körében, mint a végtelen fény az ős lélek mérhetlen végtelenjén. Velem az is, ki csak is halni él, egyenlő, ám hogy választott vagyok, komorbolygóm.
Komorbolygóm, a legszebben robogok. Mert nem zugat fény senki szabadabban a süketség éjjébe, s éhes rabban sültek szaga, meg illatos borok se mankozzák úgy vágyát, mint robot után, ha lángom rácsán át beharsan fásult szívébe, mint hol északsark van, felbukkan bús, de tiszta napkorong. A békesség Noé szívembe jöjjön. Nagy tisztulás özönzúg bennem, és bár keserűség vulkán dübörögjön, lávás szitokkal födve a vetést, nekem van szörnyű, s lesz szép igazam. Külön világot alkotok magam.
Külön világot alkotok magam.
Kerengő bolygó, friss humusszal lelkem.
Szépségfák állnak illatokkal telten.
Dübörgő gépváros zúgó agyam.
Szétkújtorognak részek boldogan.
A holdas fények rajta, mintha kertben
világbogárkák szárnya csókra rebben.
Sötét hitem szent, hömpölygő folyam.
S kereng a bolygó, mint fáradt agy este.
Amint kihűl, lehull az éjbe esve,
mint feledésbe hulló versorok.
A bolygók és világok mind kihűlnek,
igazságnak gyújtvá hűs fényt az űrnek.
Komor bolygóm a legszebben lobog.
József Attila verseit Galkó Balázs, Jordán Tamás, Kaszás Gergő és Vallai Péter mondta el, szerkesztette és rendezte Marsa Léva. A hangfelvétel 1997-ben készült, és utoljára 2003. április 11-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. műsorajánló.
Ez eredetileg nyilvánvalóan egy vörös, ezüst vagy piros-fehér ünnep volt, hiszen az Árpádház családi színe. Ez a színkombináció, ez később ugye átment egy piros-fehér-zöldbe, és itt már ugye Rákosi Mátyás jelzi azt, hogy már a vörös csillag fog dominálni azon a piros-fehér-zöldön, tehát itt már kezd vörösbe váltani.
Ez az ünnep, amely folyamatos, mindig jelen van Magyarországon, mindig aktuális szempontokkal bővül.
Augusztus 20 színeváltozásai. Györfi Miklós, Boldizsár Miklós és Hanák Péter 1984-es beszélgetése ma este 8 óra után a Kossuth Rádióban.
Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött. Ma 21 órakor az M1-en. Testvérharc, széthúzás, belviszály.
A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
Küzdelem az áhított célért.
Isten házában vagy mi?
De a szenvedélyek mögött
mindenáron megvédelmezi az országot.
Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai